A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előre vívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló rovata következik.
Hogy repül az idő, a Whiplash 6 éves 2014-ben készült film. Elnézést, hogy itt egy kicsit ilyen...
Óriási film egyébként, ha már
nagyon jó, vagyunk. Nagyon jó, mindig meghallom a zenéjét, hát tényleg érdemes mindenkinek.
Nem a csak a zenéje jó, hanem az a feszültség, amit elérnek ezzel az egésszel, és a dobosoknak a bemutatása,
igen,
az kiváló,
igen.
Az egészhez. Na de most könyvekről, illetve könyvről lesz szó. Nem is egyről, egyébként kettőről, mert majd a végére még besuvasztunk még egyet, de alapvetően arról a könyvről van szó, ami most jelent meg, mégpedig Csernaszabó András Extra Dry című könyve, aminek a címéről majd egy picit kérdezzük a szerzőt később, de most itt van velünk a vonalban András. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok!
Jó reggelt!
Na, rögtön a közepébe ad ugorjak bele ebbe az Extra Dry közepébe, hogy a Margó Irodalmi Fesztiválon volt egy beszélgetésed a könyvről, és ott a Valuska László azt mondta, hogy az egész Margó legszórakoztatóbb és legbetegebb könyve az Extra Dry.
Miért mondhatta?
Hát nem tudom, miért mondta, mert szerintem nem beteg ez a könyv. Valószínűleg a magyar irodalmi ízlés ennél sokkal kevesebb horrort, fekete humort, pornográfiát, trágárságot, stb. Bír el, mint amennyi ebben a könyvben van. Azért én ezzel elég sokszor találkozom, hogy az, amit én írok, az réteg műfaj, nagyon sok mindenkinek kivágja a biztosítékot.
Aha, oké. Családregényről van szó. Lehet ezt így leegyszerűsíteni? Egy családregény? Vagy inkább egy ilyen apokaliptikus összeomlás? Vagy mi ez?
Hát mind a kettőnek bármit lehet mondani. Ugye a főszál, a történetnek a főszála az egy válásnak a története. Úgyhogy tulajdonképpen egy családregénynek a végének is lehet titulálni. De ugye vannak kitérők ebből a válásból, tehát nem két szereplőről szól a regény, hanem tulajdonképpen egy körülbelül 10 főszereplője van, akik ide-oda mászkálnak, de tulajdonképpen össze vannak kötve, tehát egy kis mikrokozmoszról van szó, és az egész cselekmény két hét alatt játszódik. Persze ebbe a két hétbe belefér az, hogy ilyen betét történetekbe kilépünk, és akár a nyilas korszakba vagyunk, akár a Rákosi korszakba, akár a Kádár korszakba, vagy éppen mondjuk a Boszniába tekintjük meg a középkori török kínzási módszereket.
Igen, ha jól láttam, nem sikerült az egészet elolvasnom, de úton vagyok, de hogyha jól láttam, akkor ugye egy-egy nap minden fejezet.
Igen, két hét.
Két hét összesen. És akkor térjünk vissza egy picit a címre. Az Extra Dry, amikor először megláttam, rögtön ahogy megláttam ezt a címet, talán még a borító sem volt akkor.
Ez már rögtön megfogott, igaz?
Egyrészt rögtön megfogott, persze, mert hogy sokat foglalkozom italokkal, de nem is az, hanem hogy annyira jellegzetes képet adott nekem az Extra Dry, hiszen ez egy olyan szimbólum szerintem, ami teljesen jól mutatja ezt a középosztálybeliséget, amit ebben a könyvben te is bemutatsz. Egy nagyon sok sztereotípia, de ezek lényegében annyira jellemzően igazak a magyar társadalomra, arra a rétegre, amiről írsz.
Igen, hát én szerintem akkor jó egy cím, hogyha nem teljesen egyértelmű, hogyha sokféle értelmezési lehetőséget ad az olvasónak. Tehát, hogyha akarom, akkor az Extra Dry az utalhat erre a nagyon fanyar történetre, vagy hangra, erre a fekete humorra, akár utalhat a középosztály fogyasztási szokásaira is, de azt azért tudni kell, hogy ennek a könyvnek a címe nem ez lett volna, hanem az lett volna, hogy Hungária Extra Dry, de, ez a cég nem járult hozzá, hogy ez legyen a címe, ugye ez egy levédett szóösszetétel, ugye ez jogilag teljesen rendben van. Én azért döntöttem végül, a legerősebb érv az extra dráj mellett az volt, hogy van egy kedvenc Petri György versem, aminek az a címe, hogy Dömiszek, ami ugye a félszáraznak a megjelölése pezsgőnél, tehát szintén egy pezsgőügyi terminus technicus, és tulajdonképpen az a vers, az is egy szerelemről, vagy egy szerelem kilátástalanságáról, a párkapcsolat kilátástalanságáról szól, nyilván egy kádárkori környezetben, és az egész vers nyit aztán a kádárkorszak felé, és aztán tulajdonképpen egy ilyen létfilozófiai költeményként fejeződik be. De tulajdonképpen valami ugyanilyen technikát szerettem volna én is megvalósítani, hogy a jelenről beszélünk, főként 2019-ről beszélünk, a középosztály párkapcsolatairól, házasságairól, ennek a kilátástalanságáról, de hát hogyha jól sikerült ez a könyv, akkor nyilván az egész rendszer benne van ebbe a könyvbe, az egész jelen benne van a könyvbe, és talán még a létről is megtudhatunk néhány
mindenféleképpen.
És akkor ezek szerint inkább a hazai jelenről szól ez, gondolom, hogyha az első
cím. Hát
a Hungária extra dáj lett volna.
Igen, de hát mondjuk nem hiszem, hogy olyan rendszer szinten, tehát túl sok különbség lenne mondjuk a házasság, mint szerkezet működésében mondjuk az európai nagy átlagtól a magyar átlagnak. Egyébként mászkálnak ezek a hősök, tehát egyik-másik még Nápolyba is eljut, vagy Párizsba is eljut, de hát ezek mellékszálak, azért alapvetően Magyarországról és a magyar középosztályról szól ez a könyv.
Az eredeti cím azért jó, hogy mondtad nekem, amit te gondoltál ki, mert egy az egybe, tehát annyira jellemző, és egy azt is mondhatni, hogy egy korszakot ír le ez a cím. A felfutása annak a középosztálybeli párvenűnek, amire szerintem sokan emlékszünk, vagy amit láttunk. Na de egy picit mesélj arról, hogy ez végülis egy dühös történet, ezt lehetett olvasni több kritikában. Én mondjuk megmondom őszintén, nem éreztem így, de azt tudom, hogy az alkotói folyamataidban, vagy legalábbis a Facebook posztjaidban azt látom, hogy azért te így elég komolyan rákészülsz az estékre, meg a hangulatokra. Tehát, hogy egy lemez, egy könyv, egy bor, vagy valami étel, vagy valami sör, vagy valami étel, tehát ez szépen össze van komponálva egy este. Ez is így íródott?
Hát abszolút, hát itt egy, az, hogy dühös könyv lenne, azt nem tudom, ezt majd a kritikusok döntsék el. Én nem gondolom, hogy dühös lenne, én sokkal inkább tartom mondjuk ironikusnak, vagy groteszknek, mint dühösnek. Az a fajta összeomlás történet, amiben azért elég sok agresszivitás van, szerintem az se düböl történik, hanem inkább egy kétségbeesésből. Tehát tulajdonképpen nem akarom lelőni a történetet, de itt a főszereplő az éppen válásban lévő aladár, egészen addig egy hibernált létező volt, aki tulajdonképpen a lét alatt élt, altatta magát, így aztán nem igazán voltak konfliktusai, nem igazán került összetűzésbe a világgal, és tulajdonképpen az egész életét leélte volna így, hogyha a felesége nem robbantja föl ezt az egész hibernált létezést, és amikor kikerül a világba, kikerül a létezésbe, akkor azt veszi észre, hogy semmiféle fogódója nincsen, semmiféle kapaszkodója nincsen, és elindul egy ilyen összeomlás történet, rátalál az apósára, akinek vele ellentétben vannak elvei, nagyon régi módi és idejét múlt elvei vannak, de ezek legalább sziklaszilárdak, és akkor ez a két ember elindul a világ ellen.
Oké, az, hogy pont a vadásztársaság bömbölteti a Slayert, az hogy jött, mert a zene ízlésedről is nagyjából lehet tudni, de miért pont a vadászok?
Hát egyrészt ugye ezek székelyvadászok, tehát nem akármilyen vadászok, Én fél évig éltem Kolozsváron, ugye ennek az a története, hogy nekem az apám is és a nagyapám is Kolozsváron született, és 44-ben jöttek át Hódmezővásárhelyre, aztán Szegedre, és ezt a fél évet azt azért töltöttem ott, hogy a nagyapám után kutakodjak, a nagyapám életét ismerjem meg, és az elég sokat tudok erről a tájegységről. Na most Erdélybe és egész Romániában, tehát én például voltam Bukarestben Slayer koncerten, hát én láttam azt, hogy nagy mókusok kenyérről is ehetik. Tehát ott egy hihetetlen metal kultusz van. Tehát például ott olyan a rock rádió, hogy ülsz a taxiba, nem tudom, délután még Bon Jovi van, aztán este már Iron Maiden van, de ha éjszaka mész, akkor már Slayer szól a rock rádióba. De ez egy hihetetlen metal kultusz van. Nagyon jól lehet egyébként, ahogy ételekkel is nagyon jól lehet, márkákkal is nagyon jól lehet jellemezni egy figurát, fölépíteni egy figurát, ugyanígy zenével is nagyon jól lehet jellemezni egy figurát. Tehát ugye itt nem csak Slayer rajongók vannak ebbe a könyvbe, van benne egy báróné és egy pincérnő, akik azon vitatkoznak folyamatosan, hogy Mozart vagy Verdi. Uh-huh. Aztán mindenféle zenei stílus előkerül, de nekem ez egy bevett technikám, hogy zenékkel, ételekkel, márkákkal, sőt, hát nyilván olvasmányokkal is lehet jellemezni valakit.
Oké, figyelj csak, akkor egy kicsit térjünk át egy másik dologra. Adom a dobbantot hozzá, tehát úgy van az összefoglaló, hogy kádár, nyilasok, pezsgő, szex, wuhani denevér, prostitúció, tehát itt nagyjából ezek vannak. A wuhani denevér is ugye ebben a könyvben, de érdekes, hogy ez az egész szituáció egy másik könyvet is, a másik könyvről is tudunk beszélni, mégpedig a Teremtés koronájáról, amiben te is részt vettél, ugye? Igen. És ezt még ide suvasztanám, mert most olvastam róla, hogy a koronavírus ugye villámgyorsan beérkezett az életünkbe, és hát ezzel kapcsolatos írások olvashatók ebben. Ez micsoda?
Hát ez tulajdonképpen egy novella antológia, hivatalosan karantén antológia ennek a könyvnek az alcíme. Hát egy nagyon egyszerű dologról van szó. A karanténnek az elején kitaláltuk, már látszódott, hogy ugye az írók amúgy is karanténban vannak főként, tehát ülnek bezárkózva a dolgozószobájukba. Na most itt egy dupla karantén történt, mert még a lakás is rájuk záródott, nem csak a dolgozószoba. Tehát rengeteget írtak az írók, mert mit csináltak volna, és ez egy idő után látszott, hogy jönnek a karanténos tárcák, jönnek a mindenféle vírustörténetek, és arra gondoltunk a Helikon kiadóval közösen, hogy csinálni kéne ebből egy antológiát, hogy egybe hogyan néz ki ez, és egy nagyon érdekes gyűjtemény lett, egyébként még nem jelent meg, szerintem egy nem tudom, azt hiszem körülbelül 10 nap múlva fog kijönni a nyomdából. És hát a magyar irodalomnak ismert és elismert szerzői dolgozták föl, nem tárcában, nem eszében, nem politikai publicisztikában, nem versben, hanem kimondottan novellában ezeket a történéseket. Nagyon érdekes, hogy mindenkinek más jutott nyilván eszébe erről a dologról. Uh-huh. Tehát volt olyan szerző, mint például a Csabai László, aki a 100 évvel ezelőtti spanyolnátha járványt írta meg. Volt, aki skifit írt a 4., 5., 6. hullámról, ahol már csak bizonyos területek élhetőek a Földön, tehát már itt az apokalipszis szélére is megérkeztünk. Hát van, aki pedig írta a kisrealista karantén novellát, hogy mi történik egy párkapcsolatban ma Magyarországon, amikor embereket hirtelen összezárnak és együtt kell lenniük.
Nagyon klassz, oké, figyeljük akkor ezt is. Két könyv volt, alapvetően az Extra Dry-ról beszélgettünk, ami hát ugye amit te mondtad, egy ilyen széthulló család történet, vagy ilyen apokaliptikus, irónikus, fekete humorral tűzdelt regény a testílusodban, amit megszokhattunk, ez is Helikon kiadó, másik pedig, ami majd most jön, ez a Teremtés koronája novellás kötet, mind a kettő nagyon érdekes, egyik nagyon érdekesnek bizonyul, a másikban már beleolvastam, és hát ez ott ragasztott, úgyhogy köszönjük szépen, hogy volt
jó munkát,
megbeszélni.
Szép napot.
Jó munkát, köszönjük szépen.
Szervusz. Sziasztok.
Csena Szabó András íróval beszélgettünk, egy pár szót váltottunk, és megyünk tovább, lassan elköszönünk.
Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!